mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogy itt elől tényleg több mint 2-3 méter távolságot is lehet tartani, van helyünk a templomban, le lehet ülni. A karzaton kicsit sokan tetszenek lenni, de most már ne tessenek egymásra szuszogni. Szeretném kérni a gyülekezetet, hogy ugyan viccelődni szoktunk vele, de próbáljuk tényleg tartani azokat a feltételeket, amelyeknek esetleg a segítségével nem szűnünk meg létezni, így fizikai valunkban sem itt a templomban. Köszönöm, hogyha ezeket be tudjuk tartani. A 168. dicséretünkkel kezdjük el Isten tiszteletünket. 168. dicséretünk, ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Isten igét olvasom ezen a mai vasárnapon, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint Sámuel első könyvéből, annak is a 18. fejezetéből, a 6-tól 12-ig terjedő verseket. Egyszer, amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusok leveréséből tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izrael városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, vígan és háromhúrú hangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek. Megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta. Dávidnak 10000-et tulajdonítanak, nekem pedig csak 1000-et tulajdonítanak. Még majd a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Másnap megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, és révületbe esett a házában. Dávid pedig a lantot pengette, ahogy minden nap szokta, Saul kezében pedig lándzsa volt. Saul feléje dobta a lándzsát, mert azt gondolta, hogy a falhoz szegezi Dávidot. De Dávid két ízben is kitért előle. És félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott. Ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ki és bevonuljon a hadinép élén. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, azért vagyunk itt, hogy kérjük a te nagy kegyelmedet. Különös ez a kifejezés, ami bennünket mégis éltet. Annyiszor tudjuk jól, hogy nem az történik velünk, amit érdemelnénk. Néha talán ezért éppen méltatlankodunk, mert azt gondoljuk, hogy jobbat érdemlünk. Máskor viszont nagyon jól tudjuk, hogy alkalmatlan voltunk ellenére, megsegítesz, mindig kipótolod azt, ami belőlünk hiányzik. Most is így bűnbánó szívvel, a hiányosságainkat is idehozva és ide gondolva állunk meg előtted, azzal a reménységgel, hogy nagyobb a te szereteted, mint a mi mulasztásaink. Így köszönjük meg, hogy bármi is történjék velünk, körülöttünk, ott tudhatjuk magunkat a te kezedben. Így szeretnénk most is elvenni az éltető eledelt a kezedből, lelki táplálékot, bátorítást, vigasztalást, azt, ami helyre tud rakni bennünket, hogy az erőnk meg tudjon újulni a feladataink végzéséhez. Kérjük a te szent lelkedet, ne vondd meg tőlünk. Ez a nagyon régi történet szépen mutatja, hogy a te lelkeddel egészen máshogy állnak a dolgok, te lelked megvonása pedig mennyi nyomorúságot hoz. Szeretnénk a te lelkeddel találkozni, add, hogy a mi lelkünket meg tudja érinteni a te szavad. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen az 512-es dicséretünkkel, annak az első versét fogjuk énekelni. 512-es számú énekünk, szólj, szólj hozzám, Uram! Igénket a Sámuel első könyvéből újraolvasom, a 18. fejezetnek a 8. versét. Erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta. Dávidnak 10 000-et tulajdonítanak, nekem pedig csak 1 000-et tulajdonítanak. Még majd a királyság is az övé lesz. Foglaljuk el a helyünket. Van, aki kicsit jobban ismeri ezt a történetet és a környezetét, és van, aki talán most hallott először erről a történésről, azt hiszem, hogy mindannyiunk számára, ahogy ma mondani szokás, átjött az, hogy ez miről szól. Az egész helyzet valahogy miután már kialakult, és benne látunk egy embert, aki a lelkében tusakodik és viaskodik, egy olyan érzéssel, ami számunkra is ismert, és ez nem más, mint a féltékenység. Ez sokszor hatalmába tudja keríteni az embert, és ez a féltékenység maga alá tud gyűrni minket. Nem véletlenül alakul ki, nyilván van egy út, ami odáig elvezet, de nyilván van egy megoldás is arra, hogy hogyan lehetne ebből szabadulni, kilépni és tovább jutni. A felolvasott részben úgy tűnik, hogy egy nagyon ostoba ének miatt egy király teljesen összezavarodik. Ahogy jönnek haza a harcból, ő a király, és most már a kinevezett hadvezére Dávid, akiről már vannak sejtései a Bibliaolvasó embernek, hogy tényleg ő lesz a következő király, akkor az asszonyok, ahogy vígan énekelnek, kitárják a teljes valóságot, és azt mondják, hogy hát, Dávid is, Saul is jó volt a csatába, megölt 1000 embert, de Dávid még jobb volt, ő 10-szer annyit. És innentől kezdve valami mozog benne, amit nem tud a helyére rakni. Nem biztos egyébként, hogy ez a kis játékos ének volt az, ami elindította ezt a lavinát. Sőt, biztos, hogy nem. Az, amikor kimondásra kerül az igazság, és abban én is érintett vagyok, annak nem mindig kellene fájnia, pedig mi ezt szoktuk használni ilyen szállóigeként, hogy az igazság az fáj. De hát, hogyha az igazság úgy igazság, hogy az engem tud igazgatni, ha az engem a helyére tud tenni, ha abból nekem is van valami győzelmem vagy nyereségem, akkor annak nem kellene fájnia. Ami igazából a mi világunkban most tapasztalható, az inkább a toleráns hazugság. Inkább ne énekeljünk olyat, ami a másik embernek fáj vagy rosszul esik. Ennek nyilván megvan a megfelelő határa is, mert hogy az embernek nem szabadna bántani a másik embert. De vannak olyan pillanatok, amelyekben az az igazság, az mégis nagyon fontos. Normál esetben, és legyen ez az első gondolatunk, az emberben nem kellene legyen se irítség, se féltékenység. Nem kellene zavarjon az, ami a másik ember életében máshogy alakul, hozzáteszem ezt így idézőjelbe, jobban alakul. Egyáltalán nem szokott minket zavarni az, hogyha bekapcsoljuk a televíziót, és nézzük az Oscar-díj átadását, és nem kezdünk el irigykedni, hogy de jó neki, ő ezt átveheti. Annyira távol van, és annyira más világban él az a másik, addig, amíg közel nem kerül hozzám az a helyzet, hogy valakivel versenyeznem kell, addig ez nem zavaró dolog. Egyáltalán nem zavar ugyanígy bennünket, hogyha valakit méltatnak, ha valami nagy jutalmat vesz át, vagy tudományos fokozatot, nem kezdünk emiatt féltékenyek lenni rá. Ugyanígy lehetne mondani sok-sok más dolgot is. Idősen miért ne szerethetne az ember romantikus filmet nézni a szerelemről, pedig már egy kicsit túl vagyunk rajta, elmúlt talán fölöttünk ez az idő is. De nem vagyunk rá féltékenyek. Jó esetben. Akkor, amikor az egész, amit látunk, amit tapasztalunk, megkavarja a lelkünket, és kezd kialakulni bennünk az a rossz érzés, hogy de neki miért, és nekem miért nem, és ő miért érdemes többre, és én miért csak kevesebbre, onnantól kezdve kezd fontosabbá lenni ez a nagy kérdés, hogy akkor én a normál esethez tartozom? Mi az, ami felpiszkálta az én kedélyeimet? Mi az, ami miatt én nyugtalanná válok, hogyha azt mondják, hogy a másiknak ne haragudj, de ez most jobban sikerült? Egyszerű talán a válasz, de nem merjük ezt így magunknak elmondani, ilyenkor nagyon nem vagyunk a helyünkön. Ilyenkor valami úgy belül nincs rendben. Ilyenkor az az érzés kerülget bennünket, hogy a másiknak sikerült eljutni egy olyan állapotra, ami őt kielégíti, és én nem tudok eljutni erre az állapotra. Nagyon sokszor megzavar bennünket az, hogy, hogy a másik életében megtörténik az, ami bennem csak vágyakozás szintjén van meg. Én akkor kezdem el irigyelni a másik ember kapcsolatát, vagy akkor leszek féltékeny arra, hogy ő boldog, amikor úgy érzem, hogy ez nekem nem sikerül. És hogyha ez olykor-olykor valami miatt kiderül, valaki ezt megénekli, valaki nekem szúr egy kérdést, és azt kérdezi, hogy te egy boldog embernek mondod magad, és én nem tudok rá jó választ adni, akkor van az, hogy az ember elkezdi a másikat irigyelni, a másikra féltékeny lenni, sőt nem szeretni azt a másikat. Egy furcsán lehetne feltenni a kérdést, de hát hagy hangozzék így is el, szereted azt az életet, amit az Istentől kaptál? Szereted azt, akivé Isten eddig kiformált? Ne, ez nem azt jelenti, hogy minden tulajdonságom jó. Nem azt jelenti, hogy én tökéletes ember vagyok. Nem azt jelenti, hogy a sorsomban nem rontottam el egy csomó döntést, ami miatt ott tartok, ahol tartok. De valahol Isten mégiscsak azt kérdezi, hogy az, amit neked szántam életgyanánt, és amire azt mondtam, hogy na ez legyél te, és ezen az úton el szeretnélek indítani, az neked elfogadható? Mert ha nem, akkor jön az az érzés, ami Sault aztán nagyon mélyre lenyomta, és nagyon mélyre elvitte, hogy féltékeny vagyok a másikra. Istennel szemben is sokszor előfordul ez a kérdés a lelkünk mélyén, hogy Isten miért szereti jobban azt a másik embert? Ki mondta neked azt, hogy azt a másik embert Isten jobban szereti? Te méred le azt, hogy a vele való történések azok jobbak, vagy jobb irányba vezetnek, mint az, ami veled történt meg? Normál esetben, ha a helyemen vagyok, nem zavar, hogy a másik élete jobb, hol tart, merre megy. Csak hogy ebben a történetben már nem a normál eset van. Ugyanis van itt egy megjegyzés, és a Biblia, azt ne felejtsük el, hogy nagyon-nagyon régen íródott. Ez a történet is olyan több ezer éves, és az ókorban a lélektan dolgait nem tudták úgy megfogalmazni, mint ahogy mi megfogalmazzuk. Egy kicsit azt gondolom, hogy néha egyszerűbben fogalmazták, és találóbban. Mert ebben az igében is ki van mondva a Szentíró által, hogy és félni kezdett Saul Dávidtól, mert az Úr Dáviddal volt. Ha valakinél ott van az Isten lelke, akkor az a normál állapot szerint működik. Akkor azt tudja, hogy az Isten számára feladatokat jelölt ki, arra felkészítette, ahhoz erőt ad, ő a helyén van. Ha viszont valakitől Isten megvonja az ő lelkét, akkor az elkezd bizonytalankodni. Akkor felmerül a nagy kérdés, hogy de ki vagyok én, mire vagyok képes, mire van még lehetőségem egyáltalán az életben. Nyilván, hogy az emberi tulajdonságaink, vagy a döntéseink ehhez hozzájárulnak, hogy éppen melyik állapotban vagyunk benne. Sault Isten kiválasztotta királynak, adott neki hatalmat, adott neki lehetőségeket, belelátta azt, amit ki lehet hozni belőle. És ő ezt a hatalmat, ezt a maga javára akarta fordítani. Elszakadt lassan Istentől. És Isten azt mondta, hogy jó, akkor én elveszem a lelkemet tőled. Nem az ő lelkét veszi el, nem megöli, nem félreállítja, hanem azt mondja, hogy elveszem ezt a nagyon biztos érzést, hogy igen, a helyemen vagyok. És amikor ez elvész ez az érzés, akkor ez egy ilyen talajvesztéssel jár. Úgy látszik, hogy nagyon erősen az Istennel való kapcsolatunkon múlik az, hogy mit tudunk kezdeni magunkkal, hogy milyennek látjuk a magunk körül élőket, azt a világot, amiben annyi minden történés van. És Saul ettől kezdve egy vetélytársat lát a másikba. Félni kezd Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr. Úgy látszik, hogy ez tényleg ilyen hangsúlyos. És valahol a lelkünk valahogy ezt így meg is érzi. Tehát vannak olyan emberek, akik olyan Isten áldotta emberek, és ezért látjuk őket minden körülmények között, még hogyha rosszabb körülményben él, mint én, ahogy élek, boldogabb embernek. Mert valahol ott van vele az Isten. A helyemre áll valaki. mondja Saul. Ez borzasztó dolog. Az igazság fáj. Akkor, hogyha én magam sem tudok a helyemen lenni. Honnan tudom, hogy ő az én helyemre áll? Hogy nekem azóta nem máshol van helyem. Valami benne torzult el, ami miatt Isten nem tudja arra használni. És talán nekünk is erre kellene odafigyelni az életünkben, hogy nehogy azok az ajándékok, amiket Isten adott nekünk, vagy az, amilyenné kiformált, elkezdjen eltorzulni, és elviselhetetlenné váljunk akár mások számára is. Ki ne ismerné a klasszikus mesét, ezt a hófehérke mostoha anyás sztori részt, amikor mindig megy a tükörhöz, és azt kérdezi, hogy tükröm, tükröm, mondd meg nekem. Ki a legszebb? És abban a pillanatban, amikor azt mondja a tükör, hogy nem, már nem te vagy az, akkor azt össze kell törni. Ez nem egy ilyen megkeserítő érzés az Istenet, hogy nézd, elmúlt feletted az idő, te már így nézel ki. Nézd, volt erőd, de most már nincsen. Mert Isten mindenkinek a maga helyét minden időben megtalálja. Mindegyikünknek megvannak az életkorszakai, mindegyikünknek megvannak az élethelyzetei, és ott benne valamit az Isten nekünk elkészített. Ott vannak azok az ajándékok. Aki megtalálja, az nem féltékeny a másikra. Csak az ember szeret a kontrasztjától, vagy az ellenképétől valahol futni, szabadulni. És ezt csinálja egyébként Saul is a történetben. Azt mondja, hogy nem akarom magam mellett tudni Dávidot. Menjen tőlem minél messzebbre. Engem ne emlékeztessen egy másik ember arra, hogy nem vagyok a helyemen. De ezeket nem tudjuk elkerülni, ezeket az embereket. Vagy akkor bezárkózunk az otthonunkba, vagy akkor keresünk mindig olyanokat, akik még rosszabbak, mint mi, és ott próbálunk egy kicsit jobban felnézni önmagunkra. Vakok között a félszemű is király. Olyanok közé kell akkor menni. Az Isten, hogyha szembehoz velem egy embert, akinek boldog az élete, akkor egy lehetőséget is szembehoz velem. Újra megmutatja azt, hogy én hová juthatok el. Vagy hogyha kiestem belőle, hogyan lehetne visszajutni. Lehet, hogy többeknek már a gondolatába eszébe is jutott. Ugyanez történik Jézussal. Megjön valaki ebbe a világba, aki sokkal teljesebb, aki sokkal igazabb, aki sokkal boldogabb, aki nagyon a helyén van, és találkozik vele az ember, aki nincs a helyén. És erre azt mondja az ember, hogy akkor nem kell. Akkor tegyük keresztre. Nem akarok naponként szembesülni azzal, hogy én miben kéne változzak, nem akarom azt látni, hogy a másiknak hogyan mennek jól a dolgai, nem kell. És a mai napig Jézussal ez a nagy nehézségünk. Hogyha megszólal és állít egy csodaszép igazságot, és azt mondja, hogy tudjátok, boldogok azok, akiknek a szívük tiszta, akkor én kicsit haragszom, és féltékeny vagyok, mert tele vagyok olyan érzésekkel, ami miatt nem tudok boldog lenni. De akkor, és kérdezem most magunktól, akkor miért nem vállaljuk ezt a nehezebb utat, a változásnak a lehetőségét, azt, hogy valahogy keresem az Istennek azt a lelkét és azt a közelségét, ami a számomra újra elérhetővé teszi. A történet elmegy a mélyéig, mert amikor Saul nagyon gyötört állapotban van, és ott van mellette Dávid, aki hárfa játékával kicsit próbálja a lelkét nyugtatgatni, akkor megfogja a dárdáját, és azt mondja, odaszögezem a falhoz. Tényleg nem kell. És az, aki beteg, rátámad arra, aki a gyógyítója. Nagyon sok családdal szoktam beszélgetni, amikor egy-egy búcsúztatásra készülünk akár, vagy mesélnek arról, hogy hogyan lehet gondozni egy beteg, otthonukban élő valakit, és aztán elmondják egy ilyen keserű félszóval azt is, hogy minket támad. Én akarok segíteni nekem, de mindig én vagyok a rossz. Mindig én csinálok rosszul valamit. Mindig rám haragszik. Sajnos ez benne van az emberben, hogy hogy akkor, amikor elveszítem azokat az erőimet, amiket látok a másikban, akkor a másik kezd rossz lenni számomra. Pedig ő akar a segítségemre jönni. És ez egy nagyon nyomasztó érzés, hogy mit kezdjek vele, hogy az, akit én szeretek, az támad engem. Hát Istennél is valahogy így van, hogy Isten nagyon szeret bennünket, nagyon szeretne helyreigazítani minket, sok mindent bennünk is, és mi állandóan neki támadunk. Befejezem azzal, amivel Pál apostol az egyik levelében azt mondja, a gyülekezetet nézi, és látja benne, hogy nem találják a helyüket, és ezért egymást piszkálják. Állandóan féltékenykednek egymásra, egymás dolgaiba akarnak beleavatkozni, és akkor csendesen megszól az apostol, de egy határozott felszólítást tesz, és azt mondja, hogy béküljetek meg az Istennel. Nem egymással van gondotok. Azzal van gondotok, hogy Istennel nem jutottatok dűlőre. Hogy Istennek vannak döntései, és ez nektek nem tetszik. Hogy ott kellene valahol megbéküljön a lelkünk, hogy Isten éppen milyen feladatot ad, és milyen helyzeten visz keresztül, ahhoz, hogy én tényleg az legyek, akinek lennem kell. És ne kavard bele a másik embert. És főleg ne akard elpusztítani. És ne akard elvenni a boldogságát. És ne akard őt gonosznak mondani azért, mert valamit meg tudod ragadni, amit te nem tudtál. Béküljetek meg az Istennel. És akkor az Isten lelke oda helyez bennünket arra a békességre, amely jó, ha ott van bennünk, amivel felszabadultabban megy a küzdés is, amellyel tudjuk vállalni a következőbe is azokat a feladatokat, amelyek néha erőnkön felül vannak. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy abban a tükörben, amit most az Isten ígéje elénk tárt, tudjuk felfedezni magunkat, és próbáljunk leszámolni ezzel a sok féltékenységgel, ami megbénítja az életünket, kapcsolatainkat, és amit talán néha még Istenen ellen is tud hangolni. Amen. Jöjjetek fennállva együtt, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, egészen a lelkünk mélyére látsz, és minden felszínes, vagy a felszínen lévő cselekedetünk mögött tudod jól, hogy közben mit érzünk. Sokszor megjátsza az ember magát, sokszor mosolyog, tesz úgy, mint aki örül a másik örömének, belül pedig azon rágódik, hogy miért is nem vagyok az ő helyén. Nem máshol teszünk ilyenkor tanúbizonyságot, mint arról, hogy valami bennünk fordult fel, valami bennünk nincs úgy igazán a helyén. és ezt szeretnénk ott nálad rendezni. Ezt nem tudjuk egymással. Lehet meghirdetni a testvériség egyenlőséget, és korlátozni azt, akinek sok van, feljebb tolni azt, akinek kevés. Ebből sosem születik olyan megoldás, ami mindenkit megbékéltetne önmagával. Hanem hozzád megyünk. Te tudod, hogy éppen az életünkben mire van szükségünk. Néha egy-egy nagy próbával mire akarsz megtanítani. Máskor, amikor látod, hogy már teljesen elfáradtunk, akkor milyen csodákkal tudsz megajándékozni. Sokszor elmondjuk, és sokszor valljuk, hogy nem szabadna egymáshoz hasonlítani az életünket, de mégis ezt tesszük. Keresel használható embereket ebben a világban, és mi megvalljuk, hogy szeretnénk azok lenni, de a természetünk ezt nem engedi meg. Ezért kérjük, hogy formálj minket. Add, hogy azt tudjuk átadni önmagunkból a másiknak, ami bennünk jól működik, ami bennünk csordultig van. Hadd találja meg mindenki azt, akire szüksége van. Így köszönjük meg, hogy mindig küldesz te is olyan embereket, akik valahol figyelmeztetnek bennünket, akik egy kicsit helyre teszik a gondolkodásunkat. De ne engedd, hogy ettől megsértődjünk, vagy elforduljunk egymástól, vagy te tőled, hanem hadd forduljunk még inkább te feléd, és kérjünk tőled segítséget. Imádkozunk ma is a betegekért, különös lelki állapot ez, amelyben az ember sok kérdést feltesz magának is, és te neked is. Add, hogy aki benne van, tudjon alázatos maradni, és aki mellettük szolgál, tudjon türelmes lenni, felvértezni magát még több szeretettel. Imádkozunk azokért is, akik emlékeznek. Az emlékeken már nem nagyon lehet változtatni, vagy formálni azokat. Engedd, hogy úgy kerüljenek bele a lelkünkbe, és úgy égjen bele a szívünkbe egy-egy emlék, hogy az a helyén van. És akkor békesség lehet bennük, bennünk. Így imádkozunk azokért is, akik gyászolnak, akik búcsút vettek szerettüktől. Légy irgalmas hozzájuk, adj nekik ezt a békességet. Imádkozunk gyülekezetünkért, azért a gyülekezetért, amely rég volt együtt és egy, tarts meg bennünket ott magad mellett. Hadd szolgáljunk téged, kiki a maga helyében, a maga helyzete szerint most. És így imádkozunk ezért az országért és a világért. Gyógyulást kérünk, engedd, hogy a te értelmedben való gyógyulást kaphassuk meg. Hogy az egésznek lehessen az az értelme, hogy hozzád közelebb kerültünk. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Németh Istvánné született Hornyai Ilona testvérünktől életének 67. esztendejében. Azért imádkoztunk, hogy nagykegyelmű Isten a maga békességével, vigasztalásával, erejével legyen ott azok mellett, akik most ráemlékeznek. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy nem kaptunk visszajelzést arról, hogy ne lehetne eljutni Mátraházára, csendes hetünkre 2 hét múlva, vagyis hát igazából ez már csak egy kicsit bővebb hét, úgyhogy készülődünk még elmenni a gyülekezettel. Szeptember 14-től hétfőtől szeretnénk akkor megtartani ezt az alkalmat. Azok, akik jelentkeztek, azokat kérem, hogy ezt még egyszer gondolják át, rágják át magukba, hogy vállalkoznak erre az utazásra. Igyekszünk úgy biztosítani, hogy aki csak lehet és tud, autóval érkezzen meg oda. Vannak, akik egyébként vállalták azt is, hogy tömegközlekedéssel, vagyis a volánbusz járatával fel fognak érkezni oda közénk. Ebéddel fogunk kezdeni majd ezen a hétfői napon. 00:30-ra kérem, hogy akik jelentkeztek, azok érkezzenek meg. A jövő vasárnap még biztos, hogy egy pontosított egyeztetést fogunk tartani, hogy kivel hol találkozunk, hogyan indulunk el közösen, akinek ez segítség a csomagjainak a szállításában, ahogy eddig is minden évben most is tudok segíteni. Tessenek készülődni, ha bármi olyan adódna, ami miatt egyáltalán nem tud elindulni a csoportunk, mindenkinek megvan nálam az elérhetősége, mindenkit fogok értesíteni. Szeretettel és örömmel hirdetem a gyülekezetben, hogy házasságkötési szándékukat bejelentették Budavári Csaba és Tajti Gizella gyülekezeti tagjaink. Esküvőjükre szeptember 10-én, tehát a ránk következő csütörtökön délután kerül sor, 5 órakor itt a Mátyásföldi templomunkban. Hálát adunk az örökkévaló Istennek az ő életükért, elhatározásukért, és szeretettel hívjuk a gyülekezetet is erre az ünnepi alkalomra, majd az azt követő kertben tartott szeretett vendégségünkre. Szeretettel jelzem a gyülekezetnek, hogy szeptemberben elindítottuk a gyülekezeti alkalmainkat, minden gyülekezeti alkalmunkat szeretnénk megtartani, ez alól egyetlen egy kivétel van, ezen a mai vasárnapon még nem tartjuk meg a gitáros zenés istentiszteletünket délután. Ezt októberre már tervezzük, de majd meglátjuk, hogy a vírushelyzet mit enged meg nekünk. Az összes többi alkalmunkat azért is szeretnénk megtartani, mert ezek kis csoportos foglalkozások, ha úgy tetszik, amelyeken sokkal biztonságosabban akár együtt tudunk lenni. Tehát megtartjuk valamennyi bibliaóránkat. Így elkezdjük a dolgozók bibliaóráját is holnap este 7 órától. Azok számára hirdetem, akik a munkaidőből úgy tudnak megérkezni egy-egy ilyen alkalommal, hogy az már egy ilyen később esti időpont. Megtartjuk ugyanúgy az ifjúsági bibliaórákat. Ezek is mind, én úgy látom, sokkal biztonságosabb, mint iskolába járni. Kevesebben vagyunk, nem osztálynyi létszámmal dolgozunk. Egy kis beszélgetés után pedig kötetlenül tudunk akár a szabadban is együtt maradni még. Szeretném, hogyha a gyülekezetben ezek a személyes kapcsolatok is meg tudnának maradni, egészen addig, ami eddig erre lehetőség van. Isten tiszteletünket a 338. dicséretünkkel fejezzük be, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. 338. dicséretünket énekeljük, mind a 4 versével. Lelki próbáimban, Jézus, légy velem!